Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót mai vendége Závada Pál, az Egy piaci nap című regény szerzője. Az Egy piaci nap egy 1946 májusában történt eseménysort, néhány nap eseményét dolgozza fel, azt is mondhatnánk, hogy egy pogrom történetét, de nem vagyok biztos benne, hogy ma pontosan értjük, hogy mi az, hogy pogrom, honnan indul, és hogyan történik. Ennek a regénynek az egyik célja az, hogy ezt megértesse. És arra kérlek, hogy mielőtt végigbeszélnénk ennek az regénynek a történetét, karaktereit, atmoszféráját, világát, tisztázzuk, hogy mi volt az a nyersanyag, amiből dolgoztál. Nem azt szeretném tudni, hogy mennyi a fikció és mennyi a valóság, mert aztán kiderül az olvasó számára, és remélem, hogy a rádió hallgató számára is, hogy itt valóban megteremtődik egy regényvilág, és annak a belső szabályai, a fikciós szabályai egyértelműek lesznek, de a nyersanyag az nagyon fontos, amiből kiindulhattál.
Igen, na most akkor még a legelső kérdés az, hogy mi az, hogy pogrom. Van egy jelenet ebben a regényben, amikor hát ilyen lincselők, akik kergetnek konkrétan egy zsidó származású férfit, aki kimenekül a repülőtérre, ez egy katonai repülőtér, ahol ilyen pálya egyengető napszámosok dolgoznak, és azokkal találkoznak ezek a kergető emberek, a lincselő emberek, és kérdezik, hogy nincs-e kedvetek egy kis pogromhoz. Milyen programhoz? Nem programhoz, pogromhoz. Hát, hogy az egy ilyen lincselős csihipuhi féle. Hát, miért maradjon ki az egyszerű repülőtéri napszámos is most minden érdekes dologból? Hát persze, hát legyen. És akkor így elkezdenek kergetni egy embert, aki ott éppen meg akar bújni. Hogy egy ilyen helyzetre hogy kerül sor, és hogy lehet egy ilyen történetnek a nyomára bukkanni. Ez egy külön érdekes dolog, és hogy aztán az ember ebből írni akar valamit, akkor mire támaszkodhat, ugye, és mire nem akar már támaszkodni, mert hát mégsem egy történelmi tanulmányt ír, sőt, még csak nem is tényregényt, vagy afféle történelmi visszatekintő, föltáró dokumentum szociográfiát, amelyik a múlttal foglalkozó tényirodalom műfajába tartozna, hanem regényt akar írni, hogy akkor most miből. Mi szolgál ennek az alapjául? Na most én ezt a történetet próbálok visszatekinteni, vagy visszagondolni, hogy mikor hallhattam róla először, és éppen tegnap beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy hát ő valamit próbált annak idején erről írni, és írt is, és nekem rémlik, hogy talán valamelyik régi medvetánc, 80-as évek mondjuk közepe, ott Varga János publikált erről valamit, feltehetően ott olvastam először, mert aztán olvastam a korabeli sajtót, amikor a Kulák Prés című munkámon dolgoztam, az ugye hát visszamegy a háború éveig, a háború közvetlenül követő évekig is, és hát én olvastam annak idején a vidéki megyei sajtót, a Békés megyeit, a Szolnok megyeit, ott is találkoztam vele, aztán írt Pelle János cikkeket, írt könyvet is ezekről, az antiszemita megmozdulásokról, a háború utániakról, és végül pedig van ennek egy történészi szakirodalma, és hát ez abból is szépen lehet dolgozni, meg az is föltár egy csomó eredeti forrással, dolgozik tanúvallomásokkal, jegyzőkönyvekkel. És hát van végül a korabeli sajtó, amelyik hát aztán hihetetlen gazdag tárháza, de hát az nem feltétlenül a nyomra vezetés gazdag tárházat jelenti, hanem a nyomra félrevezetés lét is akár, vagy legtöbbször, ahol vastagon benne vannak a politikai indítékok, attól függ, hogy milyen politikai színezetű újságot írták, akik írták. Nagyon erőteljes a kommunistáknak a verziója, amelyik ugye arról szól, hogy ezt az egész pogromot tulajdonképpen egy ilyen fasisztoid, túlélő fasisztoid politikai körök, akik a kisgazdapártba furakodnak be, ők bújtották föl a helyi csőcseléket arra, hogy akár a középkori vérvádaktól sem visszariadva tüzeljék föl őket arra, hogy hát ez a zsidóság itt mit művel, elrabolt a gyerekeinket, meg tudom mi minden.
Kolbászba tölti őket, virsliben gyerekkörben.
A húsukat, és szóval egészen rettenetes középkori mesék, és hogy ezzel állítólag ez a csőcselék fölbújtható lett volna, holott az ok az egészen direkt módon politikai, hogy számoljon le a baloldali ellenzékével, a zsidók által betöltött baloldali, helyi baloldali kommunista és szociáldemokrata posztok betöltőivel, és ezért lett volna ez a pogrom, ami hát teljesen hajmeresztő ötlet, és hát nem is mutatható ki semmiféle ilyen ilyesfajta motívum. Noha az, hogy a helyi eléggé virulens antiszemitizmust azt tápláljuk, meg hogy azt azért fölpiszkáljuk ilyen-olyan okokból, ez persze nagyon is valóságos és tetten érhető folyamat, csak nem ilyen direkt formában, hogy hát itt derék tanárok és más hasonló jobboldali vagy szélső jobboldali vagy akár fajelméleti eszmékkel kacérkodott figurák ilyen kalandokba belementek volna csak azért, hogy a politikai pozíciójukat erősítsék. Hát ez teljes agyrém, hogy azért egy pogromot találtak volna ki. De minden esetre ezzel volt el az újság. Szóval ez volt, amit a leginkább átvett. Egyébként a megyei sajtó is, meg a legtöbb újság. Tehát ezt az összeesküvés elméletet, aminek mondom, olyan pontjai is vannak, amik épeszű 20. századi embernek elgondolhatatlanok. És mégis helyet kapnak ebben a gondolatmenetben.
A legnehezebben feldolgozható az, hogy ugye túl vagyunk a második világháborún, igen, túl vagyunk a deportálásokon, az utcai erőszakokon, a felkoncolásokon, az ilyen-olyan gárdák vonulásán, és megismétlődnek az erőszakcselekmények, vagy más formát, alig más formát öltve ismétlődnek.
Na most, hát ez volt az, amit én legnehezebben tudtam elfogadni, hogy ez lehetséges, hogy ez, hát szóval ami úgy az ember torkának ad, hogy az azért tart évtizedekig, hogy az ember ezt nem felejti el, újra és újra előjött, hogy ezt most akkor, én most mit tudok ezt hozzászólni, annyira nem értem, annyira fölfoghatatlan. Mert ugye lehet mondani azt, hogy hát ugye nagy a nyomor, ellátási problémák, hát nincs mit tenni az vidéki ostoba és erőszakos, és ugye hát kétségbejtő nyomorban tengődő, és erőszakra is, meg bolondériákra is könnyen kapható csőcselék, ugye ezt mondani szokás. Mondjuk ez agrárproletariátusnak ez a legkétségbejtőbb része, ez minden ilyesmibe belerángatható demagóg dumáknak az elhitetésére jók ők, meg hogy mindenféle csúnya jelszavakat hangoztassanak, öbörögjenek, hangoskodjanak, verekedjenek, oké. Ez még azt is át tudom hinni, hogy vannak ilyen ostobaságok, hogy jó Istenem, hát lehet, hogy ezek tényleg bosszút állnak, és ezért, hát nem tudom, elkaptak gyerekeket, de mi a céljuk velük, hogy még ezt is elhiheti néhány ostoba, nem tudom én, ember. De hogy ez hogy áll össze mondjuk mondjuk egy ilyen akciós sorozattá, amelyik eltart mondjuk reggel 8-tól délután 3-ig. Gondoljunk bele, hogy hosszú órákon keresztül több ezer ember futkározik az utcákon.
Kirakatokat törnek be, fosztogatnak, verekednek.
Lehet, hogy egy része az szörnyűködve szaladgál az utcán, és szeretné ezt megállítani, és persze nem tud semmit se csinálni, más része pedig ennek drukkol, vagy én nem is tudom, hogy talán ugye ez a nézi, mint katasztrófát, és akkor megoszlanak a drukkoló táborok, hogy ki kinek, vagy ezt is elég nehéz elképzelni. Amit erről írnak, hogy ott több ezeren voltak az utcán, több százan vettek részt benne, még akkor is, hogyha a legsúlyosabb erőszakos cselekményeket, nem tudom én, néhány tucat ember követte el, akkor is valami döbbenetesen nagy horderejű tébolja ez, ami ott megy, végbe megy, amit tényleg nehéz elképzelni, és hogy tud ez odáig eljutni, hogy akár az ostobaságnak, akár az erőszakosságnak, akár a frusztráltságnak, akár a félrevezetettségnek a következtében előáll egy ilyen gyú elegy, amelyik így módon tud robbanni. Szóval abban a formában tud robbanni, amikor a cselekvéseknek nincs, ami határt szabjon, főleg ha együtt vannak, és ez közös bátorítják egymást úgymond erre, hogy úgy ütik, hogy már nem veszik tekintetbe, hogy a tetteiknek akár halál lehet a következménye, és hát több ilyen eset van, amikor ez láthatóan nem volt figyelembe vehető.
Mai szemmel az a roppantúl jelen idejű ebbe a történetbe, ahogy ez a regény felépíti a propaganda világát, hogy itt az indulatok, ugyan két nap eseményeiről beszélünk, de hát évekkel korábban keletkeznek, sőt, hát a háború alatt keletkeznek, és különböző eszközökkel tudatosan fenntartják őket, vagy egy egész szerkesztőség, vagy a rikkancsok. Van egy nagyon furcsa figura, egy Rácz Zsigmond nevű csehszlovák állampolgár, aki visszatelepül ide a Kunságra, ahol a regény cselekménye zajlik, és ő bejelenti, hogy pogrom lesz jóval az események előtt. A propagandának ez a szerkezete abban a korban vizsgálva mennyire volt átlátható, racionalizálható?
Hát ugye ez nehéz ügy. Az biztos, hogy az, ami a háború alatt végbe ment, és hogy ahogy az egész szélsőbaloldali propaganda gépezet mondjuk így a zsidót gyűlöletessé tudta tenni, ez nem mélységesen erős hatást fejtett ki, tehát ez nem szűnhet meg egyik napra a másik, csak azért, mert vége lett a háborúnak, meg hogy a lágereket kinyitották, és aki bírt, még visszajött onnan. Attól még ez egyrészt eleven, másrészt ehhez úgy néz ki, hogy mégiscsak bármikor lehet nyúlni, hogyha szükség van rá. Márpedig ugye politikai csatározások, aljas politikai eszközök egymással szembeni igénybevételéhez mindig nagyszerűen, egyáltalán minden piszkos ügynek a lereagálásához nagyszerűen elővehető mindig a zsidó pogrom kártyája, ez az első világháború utáni forradalmi, úgynevezett őszi forradalmi helyzetben is nagyon sok helyen fordult elő, magyar vidéken, rengeteg településen így kezdődött. Éhes katonák hazajöttek, és nem is tudták hirtelen, hogy kell forradalmat csinálni. Minden esetre beverték az összes zsidó kirakatot, és megverték őket, és kifosztották. Tehát ez valahogy, hát egy ilyen használatos, bevett recept. Hát ez ilyen közép-európai, úgy látszik, vidékenként biztos külön-külön módon lehetett ez nyúlni, Lengyelországban ennél még véresebb akciók zajlottak le, ugyancsak ugyanezekben az időkben, tehát a háború után, és másutt is. És hogy ez mikor mennyire tudatos, ezt hát igen, ez egy ilyen mikroelemzés kéne, hogy kimutassa, hogy ez mikor, miért és kinek, meg hogyan jó, vagy felelt meg. Ugye itt van a miskolci példa, szintén érinti ez a könyv. Ott nagyon valószínű, hogy ezt a kártyát, hogy gyűlöletessé tenni egy problémának a megtestesítőit, nevezetesen az ellátási problémának a malmosok személyében való megtestesítőit, azt úgy lehet hatékonyabban, hogyha azt sem hallgatjuk el, hogy ezeknek a származása történetesen zsidó. Mert akkor jobban fogják őket gyűlölni. És még jobban lehet rájuk fogni azt, hogy az összes bajnak ők az okozói, mert túl drágán adják a lisztet. Na most, hogy ezt használni lehet, hogy ezt politikai célból is fel lehet használni, nevezetesen például arra, hogy csináljunk már egy kis balhét, mi kommunisták, most nagyon durván leegyszerűsítem, azért legyen egy óriási munkás elégedetlenség és fölháborodás, drágán adják a lisztet a zsidó malmosok, és romlik a pénzünk, nem ér semmit, ami megdolgozott bérünkért nem tudjuk megvenni azt, ami kell, hogy ez a közfölháborodás, ez fölszínre vethesse, mi a megoldás? Az a megoldás, kérem, ha mi kommunisták vesszük kezünkbe a hatalmat, és államosítjuk a nagy üzemeket például, akkor nem lesznek ilyen zűrök. Például volt egy ilyen gondolatmenet, amelyik így ebből az okból kifolyólag gondolta át mondjuk fölpiszkálni a vidéki antiszemita érzelmeket is. Na most, hogy ez ugyanilyen tudatos itt az itt emlegetett nálam Rád Zsiga nevű fickón, aki egy kalandor, egyébként megvan a maga modellje, igen, ebben a perben szerepelt egy ilyen fickó, aki Csehszlovákiába jött, magyar, és voltak ilyen kapcsolatai Kunmadarassal, mert ugye ott zajlott le ez az egész. Hogy ő pontosan mikor mit mondott, mely kocsmában, ebben azért az én fiktív Zsigámnak azért van szerepe, tehát ő biztos többet beszélt, mint amit feljegyeztek erről az eredeti figuráról. És valóban vannak itt ilyen, hát mintha előre megjósolták volna. Egy másik őrült, az egy női őrült.
Az a Radai Etel.
Radai Etel, aki szintén azzal hencek, hogy ő robbantotta föl ki az antiszemita pogromot a kumadasi piacon. Hasonló ez a Zsigához, és azt azért ki lehet olvasni a forrásokból is, hogy ilyen figurákra azért van szükség, aki kimondja ezeket a durva dolgokat is, hogy hát azért nem biztos, hogy ez csak találgatás, hogy ezekkel kapták ezt a két gyereket, mert hát erre volt példa Csehszlovákiában, és igenis a templomaikat újra kell szentelni, és ahhoz keresztény gyerek vére kell, ezt mindenki tudja. És hát, hogy Csehszlovákiában is volt erre eset. És itt van ez a tőr, ez volt már munkában a pászkarágók ellen, mondja a kocsmába, és beüti a tört az asztalabba az én regényemben. Ennek, hogy ugye ez, az ilyesmi pontosan hogy zajlott le, azt ugye azért mégsem tudhatjuk, hát én azért választottam a regényírási módot, vagy műfajt ennek az elmeséléséhez.
Milyen karakterek nyíltak ki most már a fikciós térbe? Ugye volt egy alapanyag, amiről az én beszéltünk, és akkor megszülettek itt különböző személyiségek, különböző helyzetek. Ebben a regényben több családregény, több házasság, férfi-nő viszony története sűrűsödik bele. És így egészen közelről nézve, hogy az ilyen erőszak történeteknek kik a szereplői, hát az elég rémisztő lehet így munka közben.
Hát igen, mert ugye az ember elolvasta a forrásokat, ott voltak bizonyos kulcsfigurák, egy részükről már beszéltünk. Szólni kell ugye az én narrátoromról, aki az egész regényt elmeséli, ő ennek a tanárnak, aki a fő fölbújtónak voltak épp ártatlanul megvádolt fölbújtónak a felesége, és hát úgy látszott, hogy ez egy jó nézőszög, mert benne is van, meg kívül is van, se nem áldozat, se nem tettes, mármint a pogromnak nem áldozata, a koncepciós pernek annyiban igen, hogy első fokon a férjét halálra ítélik, és ez azért hát bizony elég szörnyű megrázkódtatás lehetett még akkor is, ha másodfokon, viszont aztán fölmentették bűncselekmény hiányában. Tehát egészen hajmeresztő kilengések voltak itt ennek a megítélésében. Szóval próbáltam így figurákat ebből a történetből kiemelni és megszemélyesíteni, és adni nekik egy magánéletet, egy hátteret, egy előéletet, egy beágyazottságot, a faluban való helyük, hát ennek a Csóka Máriának, aki az elbeszélő például egy ilyen, a falu egyetlen, úgy mondják, egyetlen magyar polgárának, ugye, mert hát a többiek, a kereskedők, ügyvéd, orvos, stb. Zsidók voltak.
Ő pedig egy becsületes református.
Igen, ő egy becsületes református, akinek az apja a legnagyobb kereskedő, és kicsit mezalliansz, hogy ő hozzáment ehhez a tanárhoz, aki szerényebb képességű is, nála észben is, nem tudom. De ez egy okos asszony, ez egy ilyen hát mélységesen elfogult, és ugye ennek a elég masszívan német barát és antiszemita és Levente oktató és Levente vezérférjének,
aki a háború végén nyilvánosan vállalja fel az ő politikai elkötelezettséget.
Hát igen, mert ő tiszta szívből beszélő, nem egy szélkakas, aki azt mondja, most már jönnek az oroszok, akkor ő inkább angol barát lesz, ő kitart a nézetei mellett, és az Leventéket összegyűjti, és vinni akarja az oroszok ellen, még szerencsé, hogy aztán nem kellett őket bevetni, és mindet hazahozhatta épségben. És hát írt a helyi újságban, meg hát nagyon disznóúszító cikkeket, meg nézeteket vallott. Ugye hát ilyen értelemben persze a történelem ítélő széke előtt nem ártatlan, de ebben az ügyben speciál, hogy a pogromot bújtotta volna föl, hát ebben ártatlan. És mégis halálra ítélik. Tehát egy ilyet megpróbáltam elképzelni, hogy nézhet ki egy ilyen házasság, egy ilyen válság idején, vagy egy ilyen trauma idején, amikor a férjet lecsukják, nem lehet vele beszélni, és mit tehet egy nő, aki egyrészt azon kívül, hogy mindennek tanulja, meg átlát dolgokat, mint hogy megpróbálja lejegyezni, illetve csak jegyzett el, mert a fikció szerint maga a szöveg az utóbb keletkezik ezekből a jegyzetekből, valahogy elmesélődik.
Azért feszegettem ezt a karakterek viszonyok kérdését, mert olvasva ezt az Egy piaci nap című regényt, bennem az a meggyőződés erősödött, hogy a közéleti összeomlásnak van egy magánéleti alapja, indító oka, és az, hogy itt egy asszonybanda garázdálkodik és veszt részt tevőlegesen a pogromban, hát az még félelmetesebb, mint hogyha erős férfiakat látunk verekedni és erőszakoskodni. Igen, és nagyon érdekes tényleg asszony sorsok is bomlanak ki.
Igen. Dermesztő volt ezzel szembesülni, amikor láttam, hogy időről időre női tanúvallomásokat olvasok, és nők saját szájából bíróság előtt elmondanak rémséges dolgokat. Mondjuk nem a legszörnyűbbeket, mert azért a legszörnyűbb halálos ütéseket mégiscsak kemény férfi öklöknek köszönhetők, de azért hát az a rettenetes szörnyű dolgok, amiket az asszonybandák is végrehajtottak, azon kívül hát több visszaemlékező szerint ők voltak többségben. A vádlottak padján nagyobb részt nők ültek, ezt írják többen.
Ez a koncepciós per anomáliája, vagy azért, mert így
hát azért tartok tőle, hogy nem csak ki volt ezt találva. Nem tudom pontosan, minden esetre nekem is nagyon szöget ütött a fejembe. Ez is ezért voltak éppen én többet beszélek a női hordáról, egyik, mert az igen, engem is egy kicsivel jobban érdekelt, miközben hát ugye férfiakról is igyekszik nem megfeledkezni az ember, de hogy ennek a belső dinamikáját akartam megírni, vagy ez érdekelt, és oda próbáltam aznak lehetőséget adni, hogy betekintést nyerjen, vagy időnként találkozzon velük, hogy valamilyen kapcsolatban legyenek, őt ugye ezt a Máriát, ezt mint a tanár feleségét, a hordának a vezér alakja, ez az Etel valamilyen tiszteli, tehát így szóba áll vele, és veszekszenek meg. De hát ez az Etel is egy, igen, hát ilyen, tehát ilyen tébolyult
helyzetek.
Hát aminek ugye utóbb kiderül valami kicsi oka is, hogy hát gyerekeket szeretett volna valószínűleg szülni, az nem sikerült meg mindenféle kötelezték küretre, és nem lehetett több gyereke, és emiatt ő gyerekekkel akart foglalkozni, de nem vették oda föl, és akkor hazudozik arra, hogy ő tulajdonképpen gyerekápoló nő, de hát közben nem. Ez is mögötte van, meg mindenféle tébolyult fantáziák, hogy valahogy fontossá tegye magát, vagy vezér lehessen, vagy úgy nézen ki, hogy ő kormányoz, ő befolyásolott dolgokat, amik aznap végbe mennek, amik nem szoktak úgy történni, ahogy ő vezényeli. Tehát ez egy ilyen furcsa, kifordult órákban, neki ez egy furcsa élmény. És konfabulál egyfolytában, és ennek mondjuk egy ilyen eléggé őrült, hát megírható, vagy megírandó verziói, történetei előbukkannak. Amit mondom, én hát nyomokban láttam egy-két furcsa megszólalást egy-egy tanúvallomásban, és innen indul az ember fantáziája, és innen kezd el spekulálni egy ilyen asszonynak a belső lelkivilága felé. Így próbáltam megszemélyesíteni őket.
Ez is a mai magyar társadalom aktuális és égető kérdése, de az elmúlt 100 évben bármikor fel lehetett volna tenni, hogy van az, hogy itt minden vágy és minden remény valahol a családhoz, a gyerekhez vezet vissza, és az erőszakot a gyerekeken vezetik le.
Igen. Ez egy tulajdonképpen lehet, hogy itt a megfejtés. Lehet, hogy ez az egésznek a magja, hogy történhetnek meg ilyen szörnyűségek. Például úgy, akkor most kapaszkodjunk el ebbe, hogy vagyunk megoldhatatlannak látszó bajok tömkelegének a kellős közepén, és akkor azt találjuk ki, vagy arra hagyjuk magunkat rábeszélni, hogy a gyerekeink életveszélyben vannak. Ami ugye hát a legfontosabb nekünk. Mert hát gyerekközpontú világban élünk, és azt mondjuk, hogy ezek a nagyszokálosok, ezek most vérét ontják a gyerekeinknek. És akkor most menjünk őket kiszabadítani. Tehát egyrészt ez be tudja indítani. A másik, hogy ugye gyerekközpontú, családközpontú, hogy ez a legerősebb parancs, hogy meg kell etetni családot, a gyereket, hát miért megyünk ki? Miért lesz pogrom? Azért, mert kimentünk a piacra, és a pénzünk nem ér semmit, nincs is pénzünk. Amit kaphatnánk, az túl drága, nem tudjuk megvenni. A zsidók drágán adják. A gyerekeinket nem tudjuk megetetni. Neki esünk a zsidóknak. Tehát hogy az elemi asszonyi kötelesség nem tud eleget tenni, hogy megetesse a gyerekét. Ezért. Részben azért, mert azt terjedt el, hogy veszélyben vannak a gyerekeink, az életük van veszélyben. És hogy miért ilyen formát ölt, az meg lehet, hogy azért van így, mert hogy ebben a nagy gyerekközpontú világban, ahol mi a gyerekeinket úgy akarjuk fölnevelni, hogy az aztán istenesen meg legyen nevelve, és aztán úgy álljon helyt, ahogy mi azt elgondoljuk, meg ahogy a társadalom, meg a világ elvárja attól a gyerektől, hogy aztán helyt álljon, hogy abban a diktálásnak, a pofon általi nevelésnek, utasításnak, adott esetben ugye elszalad egy mit tudom, nadrágszív, vagy hát súlyosabb testi fenyítések, ugye tudjuk, hogy tradicionálisan ez egyáltalán nem ritka. Nem volt ritka, reméljük, hogy ma már nem annyira. Lehetséges, hogy sajnos az még erőteljesebb pszichés agresszió, az meg viszont ezzel szemben gyakoribb. De abban az időben ez teljesen elfogadott volt. Tehát meg vagyok róla győződve, hogy mindenki, aki részt vett egy ilyen erőszakos cselekmény sorozatban, az gyerekkorában verték mind a lovat. Tehát az biztos, hogy mindenkit ütöttek, vertek.
Hát egyrészt itt van ez az önmagát ismétlő erőszak, a gyerekek elleni erőszak felnőttkori újra elkövetése, illetve hát az egykori áldozat immár mint tettes vesz részt ezekben. Ez egy régi mintázat. Van itt egy másik dolog is, hogy ugye ez a bizonyos Hadnagy Sándor, akit felbújtással vádolnak, és akitől nem áll távol ugye a gyűlölködés és az antiszemitizmus, és tényleg felbújtott a háború idején, ebben a konkrét esetben nem. Ez gyermektelen, volt a narrátorunkkal, Csóka Máriával egy közös gyermekük, egy kislány gyermekük, ugye aki nem gyermek, ez Székelyföldön így mondják, hanem csak lány, de hát ő meghal, és ő mindenképpen meg akarja valósítani önmagát másokban, és így lesz Levente oktató, és ez a kihelyezett önmegvalósítás, ez a fogjulejtés, vagy túszejtés, gyerekek túszejtése, azt hiszem, hogy ez is egy olyan transponáció, egy ilyen áttétel, amit sok mindenre magyarázatot adhat. Így lesz Levente.
Hát, igen, erre is gondoltam, azért próbáltam ilyen életrajzi tényeket elhelyezni, hogy hát ilyesmi megfordulhasson a fejünkben, miközben ugye az illető saját feleségétől, aki ugye a narrátorunk, nem biztos, hogy elvárhatjuk, hogy ezt kifejtse. Sőt, hát nyilván nem fejti ki. Hogy ennek mik aztán a pszichés csapdái, vagy mi az, amikor fogjul ejti a rábízottakat, meg az egész helyzetet ennek a hiánynak, vagy frusztrációnak, vagy a férfi szerep, apa szerep ki nem egészíthető csonkasága miatti frusztrációt, nem beszélve az asszony frusztrációjáról, aki még többszörösen éli ezt át, mert még abúzus is érte. Szóval, hogy ezek lehet, igen, az ember ilyenkor hát itt tapogatózik, és elhelyez ilyen lehetséges okokat és magyarázatokat a különféle a bonyolult cselekvések okait lehet ezekben talán keresni, anélkül, hogy ezek ki lennének mondva, vagy direkt összefüggések lennének megmutatva.
Amiközben olvastam ezt a regényt, arra gondoltam, hogy ez egy ilyen vihar kapujában helyzet, hogy megpróbálunk történelmi, vagy megpróbálnak ezek a szereplők történelmi eseményeket a maguk szempontja szerint összerakni. Mennyire volt ez nyomasztó, vagy nagy kihívás, hogy ez a sok lehetséges magyarázat, és ez a sok szempont ne álljon össze egyetlen egységes, és így módon szükségszerűen hát tarthatatlan, vagy leegyszerűsítő változattá.
Hát igen, ettől tartottam, és ezért tulajdonképpen ez volt a legnehezebb dió ennek a feladatnak az elvégzése közben, hogy kerüljem ki ezt a csapdát, és akkor rájöttem, hogy talán ennek egy lehetséges módja az, hogy helyesen választom meg a narrátor személyét, vagyis az elbeszélőjét. Tudtam, hogy nem fogok általános elbeszélőt, nem fogom többes számú elbeszélőket alkalmazni, akiknek az identitása mozog, mint ahogy korábbi regényeimben ilyeneket alkalmaztam, hanem itt úgy látszott, hogy majd lesz egy én elbeszélő, és hogy akkor az ki legyen. És hát egyrészt kínálta magát a női nézőpont, mert elég, hát csomó ok miatt, amit már érintettünk is, meg talán így bizonyos szokatlanabb zugaiba is betekinthettünk női szemen keresztül ennek a históriának, amiket talán nem szoktak annyira szemügyre venni, kíváncsi tekintettel. Nőnek ilyenkor talán hihetőbb, hogy még kíváncsi tekintete vetül érdekesebb részletekre is. Hogy akkor most melyik nő legyen, akkor jöttem rá, hogy azért jó egy ilyen asszonyt választani, akivel mondjuk így, hogy hát ha lehet mondani ilyet, hogy a regény szellemének, a világnézetének, az észjárásának, miféle igazságot képvisel, mit mond a regény, hogy áll helyt, vagy milyen véleményt, mégiscsak milyen álláspontot lehet belőni azon keresztül, hogy elolvastunk egy könyvet. Van ilyen talán, hogy ezt ne olyan elbeszélő közvetítse, aki mondjuk én velem egyetért ebben, vagy az összes részletével egyetért. Tehát, hogy az ugye nem hálás, nem megoldhatatlan, de nem hálás feladat, hogy az ember egy saját magával teljesen megegyező, világnézetű, értékrendű, elbeszélő figurát alkalmaz, mondjuk kizárólagosan, hanem izgalmasabb az egy olyat, akivel nekem vitám van, akivel sok baj van, akiben hát mondjuk így, hogy minden második mondata vagy hazugság, vagy élethazugság, maga szempontjából persze hitelesnek kell lenni, és őszintének, de mégis mondatai, viselkedései, fölvett szerepei, védekezései, kutyaszorítóba kerülvén a hazudozásai, egyebek, ezek azért mélységesen belőle fakadjanak, másrészt pedig, ha lehet, azért valahogy csak lepleződjenek le.
Hogy ő mennyire...
Ha ő beszél egyedül, akkor ez kicsit nem olyan egyszerű.
Hogy ő mennyire furcsa, sok dimenzió, de legalább két arcú ember legdrámaiban, abban a jelenetben vált számomra egyértelműen, és ez némileg magyarázatot ad arra is, hogy mi a pogrom. Az akkor vált világossá, amikor hát szemtanúja az erőszakcselekményeknek, és egy adott pillanatban elismeri, hogy ő szeretne részese lenni, vagy nehezen tartja magát vissza attól, hogy ennek van egy ilyen gravitációs ereje, hogy azok az embereknek a tömege vonza, akiknek a testszagától, a látványától undorodik.
Igen, ez egy ilyen nagyon furcsa. Őszintén szólva, volt kísérletem rá, hogy még mélyebben ereszem be ezt az asszonyt ebbe a kalandba, ami hát egy ilyen furcsa kíváncsiság, vagy egy ilyen kíváncsi perverzió. Csak aztán attól tartottam, hogy hitelét veszti, tehát hogy az lehet, hogy érdekes volna így, hogy vele kalandozzunk egy ilyenbe, de hát ugye, minthogy mégiscsak valamennyire ezek reális kötelékek között mozgó figurák, az korábban felállított szabályaink szerint, hát azért ennek voltak határai. Na mindegy, szóval ezen is spekuláltam, hogy de valóban van egy ilyen. Másrészt pedig hát van neki egy alapállása, egy helyzete, egy világnézete, tehát ott kerül például ugyan hasonló ellentmondásba, amikor ez a bizonyos pártközi értekezleten egyrészt föl van háborodva azon, hogy a férjének a barátja, a kisgazda titkár felszólítja ezek után, a pogrom után a zsidókat, hogy ugyan már költözenek ki a faluban, mert akkor nem lesz több ilyen fölfordulás, mert bizonyos fokig ők is okai, és nagyon is kiváltó okai. Most ezen ő fölháborodik, és persze, már mi elbeszélünk, az a Mária. És jó érzésű asszonyként, hát bele is kiabált, hogy képzeled ezt. Ugyanakkor, amikor aztán egy kék kardigános zsidó asszony elkezd ellentámadásba lendülni, és azt mondja, hogy hát a kisgazdapárti, ez a figura, akit beszél, az a szélsőjobboldali Imrédi pártban a magyar fajvédők között tépte a száját, azt hiszi, hogy most is ott van, stb. Stb. Akkor hirtelen meghőköl a Mária, és azt mondja, a következő mondatban már az én férjemet fogja így vádolni, hiszen az én férjem barátja ez. És hogy hát nehogy már, hát csak ott akkor csak le kell torkolni. Hiába akarták a faluból kizavarni még az elő, most már torkoljuk le, mert már túl sokat beszél, most már ne adja már ezeket. Hogy megint ott tartunk, amiért le akarták csukatni a férjemet. Tehát egy rögtön, egy pillanat alatt megváltozik a szélirány, és akkor, na most ez engem érdekelt, amikor egy asszony hirtelen, hol ebben a helyzetbe kerül, hol abban. Mert sokféle kötése van neki.
Iszonyatos történelmi mélységek nyílnak ezekben a történetekben, és ezekben a szegmentesekben, villanásokban. Mégis számomra meglepő, hogy ismerve a második világháború utáni regény és film irodalmat, amiben azért az elhallgatás, az elfojtott indulatok gyakorta megjelennek. De ezekről az aktív összecsapásokról, erről a nyílt színi erőszakról, hát hogy is mondjam, hallgatnak, vagy tudatosan, vagy nem tudom, hogy milyen módon, de hát ez azért úgy eltűnt a kollektív emlékezetből. Erre van valami magyarázatunk, vagy én jól látom, hogy azért ezekről az eseményekről úgy ezt úgy sikeresen el lehetett fedni?
Hát ugye az egyik magyarázat, hát olyan felületes az, hogy hát igen, tele van most itt a nemzeti emlékezetünk a 20. század magyar történelmének nagyon súlyos szégyenletes fejezeteivel, amelyeket hát legkevesebbnek látszik kitakarni, nem beszélni róla, a súlyosabb esetben elferdíteni bizonyos kulcs fogalmakat, kérdéseket benne, egy újabb terminológiával kioltani akarni ezeknek a súlyát. Gondolok a Veritas intézetnek, az áldásos igazgatói tevékenységének, aki láthatóan ezt így kitűzte magának célul, hogy ezeket az aknákat ő most majd így, hogy mondják, ezt mentesíti, vagy ártalmatlanítja, hogy ne akadályozzák itten a szép visszagondolást. Szóval, hogy sok elhallgatás, sok hazudozás, és hogy hát persze, amelyik aztán teljesen tele van, mondjuk egy ilyen történet, hát az még inkább el van hallgatva. Miközben nem mondható, ugye, az elején soroltam, hogy mi minden olvasható erről, tehát nem mondható, hogy
eltűntek a bizonyíték.
Megírva, hát szakma megírta, nem tudom, de hogy nem, hogy igen, hogy nem beszélünk róla, tényleg a legtöbb olvasómnak, aki vagy néha beszélek, mindenki azt mondja, hogy hát erről én miért nem hallottam eddig, pedig én érdeklődő vagyok.
De az volt az általános narráció, hogy a háború után jött az elhallgatás, az elfojtás időszaka, és egy ilyen erőszakolt megbékélés volt. És kiderül, hogy nem volt megbékélés.
Na most valószínűleg igen. Ugye akkor abban kell hinnünk, hogy hát igen, az erőszakot megbékélés, amikor aztán kus, az már amikor a kommunisták tényleg egyeduralomra tettek szert az átmenet években, hát nem sikerült még úgy elhallgattatni ezeket. A régi reflexek is előtörtek, sérelmek is, konfliktusok előttek, hogy ez volt, hogy ez létezett, hogy ez nagyon súlyos formában létezett, hogy a háború nem ért véget ott, ahol ki lett mondva a béke napja. Ez valószínűleg tovább élt. Volt valaki, aki azt kérdezte tőlem, hogy ezek szerint akkor tulajdonképpen hálásak lehetünk a kommunistáknak, hogy ezt így jól elfojtották, hogy innentől fogom már senki ne ugasson, se egyik oldal, se másik, se harmadik, és nincs konfliktus, és nem kerülhet felszínre semmiféle politikai megmozdulás, vagy nehogy Isten erőszakos izé, vagy se se zsidó bosszú, se pedig szélsőjobbos antiszemita lincselő indulatok, hogy ez milyen szerencse, hogy bele lett folytva ebbe a hülye magyarságba, amelyik ezt végig csinálta volna, és akkor soha nem ért volna véget. Hát ami eléggé dermesztő kérdés, hogy hát ez egy diktatúra kell, hogy ezt jól elfolytsa. És amíg nem épül ki, még csak kísérlet van rá, hogy kiépüljön addig a néhány évig, addig bizony tessék, akkor ilyesmik bizony megtörténhetnek. Abban az időszakban, amikor a Bíbó István azt írta, képzeletbeli sírkövére, hogy élt 1945-től 48-ig. Mert hogy akkor volt az, hogy csomó mindentől meg lehetett szabadulni, csomó mindenre nagy esély volt az összes zsákutcánkra és az összes politikai hisztériánktól való megszabadulásra, zsákutca kikerülésre, kis államok nyomorúságának a helyzetéből a kikecmergésre, és akkor tessék, eközben ez ment. Valahogy ebbe az is benne van, hogy tényleg ilyen nagyon szép tanulmányokban és optimizmust kiolvasható gondolatmenetekre emlékszünk, és elfeledkezünk arról, hogy a mélyén viszont ilyesmi volt. Ilyesmi is volt. Ami itt az előző regényemben, a természetes fényben, ugyanebben az időszakban, az én Tóth Komoson megmintázott településemen, ott másfajta, de nem ennyire véres, de nagyon erőszakos cselekmények mentek végbe. A tótok mindkét oldalon, de ott tulajdonképpen ezek az ellátási problémák, ezek a frusztrációk, ezek a, hogy neked van, nekünk meg mindenünket elvetünk, nekünk elpusztult a háborúban, neked megmaradt, te visszajöttél, te föl tudsz kapaszkodni, én nem. Ebben valahogy tovább éltek a háborús reflexek és az összes lehetséges erőszakos megoldás, mint korábban néhány hónappal. És hogy ugyanabban a néhány hónapban egészen tüneményes és örvendetes eszmék, és tényleg a megújulásnak, a újjáépülésnek az óriási eredményei, másrészt pedig tényleg visszazuhanása az erőszakba, a középkorba, a rettenetes, tulajdonképpen háborús időket idéző ellenségeskedésbe egyszerre volt. Ez valóban egy számomra is meglepő, tehát vagy ez nem elég nyilvánvaló, azt hiszem a köztudatban, hogy ez nap mint napi harcba ment végbe.
Tehát a remény, hogy a háború véget ért, megszületett, de nem vált valóra. Valahogy így, hát ha nem is bíztatom olvasásra, mert bíztatásnak ez nem jó, de ösztönzöm olvasásra a hallgatóinkat, olvassák el Závada Pál egy Piaci nap című regényét. Nagyon sok mindent meg fognak belőle érteni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.